kegyelmünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt az Ó Testamentum Isten igét, amelyet megírva találunk Mózes első könyvében, a 22. fejezet első verséből a következő képen. Ezek után pedig történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta neki, fogd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel őt ott égő áldozatodat egyik hegyen, amelyen majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Aztán elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott. Ábrahám rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amíg kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kés, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújt ki kezedet a fiúra, és ne bánt őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor felemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fölrakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kos, és azt áldozta fel égő áldozatot a fia helyett. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, most Jézus Krisztusban. Ábrahámnak és Izsáknak a jól ismert története tipikusan egy olyan történet, amely megnyilatkozásra vagy véleményre kényszeríti az ember. Éppen a drámai események okán az emberek nehezen tudnak szó nélkül elmenni emellett a történet mellett. Emlékszem, mikor egyik évben a kis hittanosaival ezt a történetet vettünk hittanórán, és elmondtam a történetet. Ott ült egy második osztályos kisfiú a többiek között, és amikor érzékletesen magyaráztam, hogy hogyan készítette elő Ábrahám, hogy feláldozza fiát Izsákot, hogyan vette a kezébe a kés, hogyan lett döfésre a kezet Ábrahámnak, hogy Izsákot leszúrja, akkor befejeztem a történetet, egy pillanatnyi drámai csönd volt, és akkor abban a kis második osztályos kisfiúból spontánul felszakadt. Látom, hogy tényleg beleélte magát a helyzetbe és a történetbe. Azt mondja, hogy a kisfiú, ez tényleg kurva volt. De volt olyan, aki azt mondja, hogy hogy lehet az Isten ilyen kegyetlen? Hát milyen kegyetlen dolog ez egy apától ilyet kérni? Egy édesapa pedig, aki fiát 18 évesen autóbalesetben veszítette el, mondta nekem egyik alkalommal, amikor erről a történetről beszélgettünk, hogy de bezzeg az Isten, az én fiamat nem mentette meg a haláltól. Egy lelkész kollega pedig, akit magam hallottam azon a prédikációján, hosszan bizonygatta egy gyermektelen lelkész házaspárról szó, akinek nem lehetett gyermeke, hosszan bizonygatta a prédikációjában azt, hogy mennyire elfogadhatatlan számára az, hogy az Isten egy ilyet kíván egy apától, hogy áldozza föl az ő egyetlenét a sajátját. Mindenkit véleményre, megszólalásra készített ez a történet éppen a drámaisága miatt, mert abszurd módon kéri az Isten Ábrahámot, hogy mutassa meg benne való bizalmát és iránta való hűségét. Mindjárt bele tudjuk magunkat gondolni Ábrahám lát, ő is és Sára is a felesége már idős emberek. Már emberileg nézve nem mondhattak volna arról, hogy valaha lehet nekik gyermekük. És micsoda fájdalom ez egy szülőnek, mikor nincsen gyermeke, és már le is kell mondani a gyermekéről, nincs aki tovább vigye a nevet, nincs aki majd támaszra legyen öreg korában. És akkor, amikor már idős mindkettő, akkor az Isten megajándékozza őket egy annyira várva várt gyermeket, akire oly sokáig vártak és kérték az Isten, hogy adjon nekik gyermeket. Úgy elképzelem, milyen védő, óvó módon pátyolnak, ha nevelték azt az egyetlen, mint az egykét. Tudták, hogy több gyermekük nem lesz, hát ilyenkor az ember még inkább próbálja vigyázni, óvni, védeni azt a kis gyermeket. És fellevelik azt a gyermeket, az egyetlenüket. És akkor az Isten azt kívánja ettől az embertől, egy apától, aki olyan hosszú ideig várt erre a pillanatra, hogy gyermeke legyen, és az egyetlenéről van szó, akkor az Isten azt kívánja tőle, hogy áldozza föl, gyilkolja meg égő áldozatként, hogy ezzel bizonyítsa Isten rád hűség. Én azt gondolom, senki nem vethetne Ábrahámnak a szemére semmit, hogyha Ábrahám azt mondta volna az Istennek, hogy Uram, hagyj engem békén ezzel a kéréssel, ezt azért mégsem. Egy pár szó már bebizonyítottam neked, hogy hiszek benned és szeretlek téged, és engedelmes, hűséges vagyok, de ezt azért már mégsem. Ezt nem vagyok hajlandó megtenni. És talán még az Isten sem haragudhatott volna meg ezért. Talán még az Isten sem háborodhatott volna föl azért, mert Ábrahám nem hajlandó föláldozni azt a drágát, azt az egyetlen, aki oly sokáig vár. És mégis teljesen irracionális módon az az apa nem gondolkodik, hanem engedelmesen elindul, viszi fiát Izsákot, Izsák is tudja, mi vár rá, pontosan tudja, nem kétséges számára, hogy áldozat lesz ő, ő sem vitatkozik, ő is engedelmesen megy az apjába, és megtenné. Hiszen ahogy hallottuk az igéből, már rendül a keze Ábrahámnak, amikor közbeszól az Isten. Ne áldozz fel a te fiadat Izsákot. Hát mi lenne akkor az isteni ígérettel, ami az ősatyákban apáról fiúra száll? Megszakadna az isteni ígéret, ha föláldoznád az egyetlen gyermekedet, aki az isteni ígéretet tovább örökítené, tovább vinné. Az Isten tudta, hogy meg fogja menteni Izsákot. De Ábrahám nem tudta. És Ábrahám ennek dacára lett volna hajlandó föláldozni az ő egyetlenét, az ő gyermekét. Bizony, néha az Isten nagyon drámai módon teszi próbára az embernek a hitét. Bizony, néhányszor nagyon drámai módon próbálja meg az embert, hogy mennyit bír és mennyire hűséges az Istenhez az ember, mennyit hajlandó elküldni az ember. Akkor, amikor úgy érezzük, hogy mintha nem lenne Isten, mintha elrejtőzne előttük az Isten, hogyha ilyet adott nekem, ilyen próbatételek elé állított engem az Isten. Vagy ahogy a Rodas Lajos egykori mártír püspökünk mondta, mintha fátyol menné el ilyenkor az Istennek az arcát. Amikor próbára teszi az embernek a hitét, és mi nem értjük, hogy miért. Van egy lelkész kollégám, aki elmesélte, hogy annak idején, amikor a szintén lelkész édesapja meghalt, jó barátja volt a családnak, Balzó András, és amikor Balzó Andrásnak elküldték a hírt, hogy meghalt az édesapja, akkor Balzó András egy táviratot küldött a gyászoló családnak. Mindössze ennyi volt Balzó András táviratában, a halál közelsége, Isten közelsége. Luther Márton pedig így vallott az ilyen hitbéli próbatételekről, azt mondta Luther, lehet, hogy pokolra kell alászállnom, de ha az Isten visz oda a pokolba, számomra az akkor is ott a mennyország lesz, mert jelen van számomra az Isten. Luthernek még a pokol is mennyország lesz, ha tudja, hogy ott van mellette, ott van vele az Isten. Bizony az Isten nagyon sokszor próbára teszi a mi hitünket is. Minden embernek a hitét próbára teszi. Megtehet? Azt gondolom, hogy megteheti. Miért? Azért, mert ugyan ő megmentette Ábrahámnak a fiát. nem engedte meghalni Ábrahámnak az egyetlen gyermekét, de az ő esetében nem volt ilyen kíméletes. Mert ő viszont engedte meghalni az ő fiát Jézus. Ő viszont nem akadályozta meg, hogy az ő fia Jézus olyan kínos, gyötrelmes, fájdalmas kereszthalált halljon ott a Golgotán. Ahogy a Pál apostol a római levélben írja, tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Pedig az Isten azt is megtehette volna, hogy az ő fiát is megmenti az utolsó pillanatban. Hatalmában lett volna az, hogy a szájra a keresztről, és ne hajj meg, mert számomra te vagy az egyetlen, nekem is az egyetlen fia Jézus, de nem. Ő szemben Ábrahámmal, meg Izsákkal, ő nem mentette meg az ő fiát, hanem engedte meghalni. Föláldozta érted, értem. Ha valaki ilyen áldozatot hoz értünk, akkor az egy van bizonyos joga. És akkor van joga az Istennek ahhoz is, hogy néha, időnként, talán rendszeresen, újra és újra, de próbára tegye a mi hitünket. Sőt, nem csak ahhoz van joga az Istennek, hogy próbára tegye a mi hitünket, hanem ahhoz is van joga, hogy elvárjon tőlünk bizonyos dolgokat. Hogy mit? Például az áldozatot. Mert valljuk meg, amikor ma ebben a hitetlenné vált, pogányá vált, liberális világban, ahol a hit nem értékelődé, ahol a hit kidobandó valami, ahol a hívő emberre csodálkozva és akkor gúnyal tekintenek, azért bizony nagyon sokszor áldozatot jelent hitben járni, áldozatot jelent Krisztus nevét megvallani, áldozatot jelent úgy élni, hogy egy keresztény embertől elvárják, mert mi, hívő keresztény emberek, nem élhetünk úgy, mint a világ. Nem tehetjük meg azt, amit egy hitetlen világnak a gyermeke megtehet, mert tőlük mást várnak, mást akarnak látni. Más cselekedeteket, más gondolkodást, más életet. Hiába csábít bennünket az a világ, amit tud nyújtani nekünk. Áldozatot kell hozni, mert mi Krisztus követői vagyunk. És ezt az áldozatot elvárjuk tőlük az Isten. Mint ahogy elvárja tőlük az Isten az engedelmességet. Azt mondja a Biblia, az én rendelkezéseimről és tanításaimról ne térjetek el se jobbra, se balra. Tartsátok meg azt. Tartsátok meg minden körülmények között. És elvárja az Isten azt is, hogy hűségesek legyünk ő hozzá. Luther Márton az első parancsolat magyarázatában azt mondja, Isten mindennél jobban kell félnünk és szeretni, és benne bízni. Mindennél jobban. Jobban ennél a világnál, jobban akár még talán az életünknél is, mindennél jobban kell félni, szeretni és benne bízunk. Testvéreim, Isten azt soha nem várja belőlünk, amit Ábrahámtól elvárt. Hogy öljük meg és áldozzuk föl a számomra legdrágábbat a gyermekünket. De azt igenis elvárjuk, hogy áldozatot hozzunk érte, hogy engedelmeskedjünk neki, hogy hűségesek legyünk ő hozzá, és azt hiszem, hogy ennyit mindjárt megtehetünk. Ámen. Imádkozzunk. Úgy is el. Te komoly próbatételnek vetted alá Ábrahámnak a hitét, és ő megállt a próbatételben. A mi hitünket is sokszor megpróbálod. Hiszen sokszor kerülünk olyan élethelyzetbe, amikor nehéz hívő embernek maradni, nehéz